És mondták, hogy a négy gyertya, a hit, remény, öröm és szeretet, az ahogy be kell tenni, mert kijön a négy valahogyan, és hát a hit, remény, szeretet túl szépen hangzott az Ékotos 13-ban, úgyhogy lett egy negyedik öröm is hozzá, ami elvileg a mai nap lenne. Ma mégsem az lesz a témánk, hanem inkább a hit. És az első gyertyát nézzük meg a harmadik napon, nem a gyertyát nézzük meg igazából, hanem a témáját. Ez pedig azért, mert hogy a mai nap egyfajta emlékünnep, ki ezek tudja, hogy minek az ünnepe a mai nap. Sopron kapcsán igen. Ugye úgy hívják, hogy hűség napja a mai nap, tehát december 14. Anno még egy bő 100 év ezelőtt volt a szavazás arról, hogy Sopron hova tartozzon. Elvileg 13-án kellett volna egyébként szavazniuk róla, de aztán volt nagy visszáj, meg minden, és akkor végén 14-től 16-áig volt a szavazás arról, hogy hova tartozzon. Mondtak nagy protest kiállások amellett, hogy ide vagy oda vagy amoda, és végül aztán Sopron úgy döntött, Sopron városának a lakossága úgy döntött, hogy Magyarországhoz szeretett tartozni, és emiatt, azt hiszem talán 2001 óta, egyem kb. 4. százada nevezik ezt a napot a hűség napjának, hogy ekkor döntöttek emellett a soproniak, és így emlékezünk erre. És a hit, hűség, az szorosan összekapcsolódik, az igazából egy szótőből erednék, ha meg kicsit másképp is hangzik, és elkezdtem rajta gondolkodni, hogy a hűség a Bibliában hogyan jelenik meg. Vagy éppen a hűség mi bennünk hogyan jelenik meg, mennyire vagyunk mi hűségesek. És hogy itt lenne egy szavazás arról, hogy akkor most hova akarsz tartozni, akkor vajon mi olyan szavaznánk. Ugye, ha azt teszem fel, hogy Istenhez vagy máshoz, akkor elég könnyű, elég triviális, nem? De hogyha a hétköznapok kapcsán teszünk fel egy ilyen kérdést, kis apró nüanszok eltérésében, akkor lehet, hogy már nem annyira nyilvánvaló, hogy hova is szavaznánk, és hogyan lenne. Voltam arra, csinálok veletek egy ilyet, hogy álljunk fel két oldalra, és szoktak ilyen játékot játszani, tudjátok, és akkor ki az, aki a almát szeret, és ki az, aki a körtét, és akkor ide jön az, ide a másik, de nem játszunk el játékot, akkor meggondoltad tőlem. Csak hogy lehetne így játszani ennek, hogy akkor mi hogyan szavaznánk. És hoztam először is kezdésként két igeverset, mind a kettő jól ismert igeszak, az egyik a Lukács 18.8-ban van, nem kocsoltam be, igen. A másik pedig a Jelenések 2.10. Ugye, hogy de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön, illetve légy hű, mint halálig, és neked adom majd a könyvet, amit elolvashatsz erről. És neked adom az életkoronáját. És ez a két igevers, ez olyan, amit hallunk gyakran, de nagy kérdés az, hogy vajon mit is jelent pontosan, vagy hogyan szólít ez meg minket. Ugye az első vers, az, amikor az emberfia, eljön az emberfia, akkor vajon talál-e hitet a Földön, az ilyen nagyon provokatív kérdés, nem? Tehát elkezdem azt, hogy Jézus így beszélget az emberekkel, és egy ilyet mond, akkor mi lenne a reakció? Ha most bejönne Jézus ide közénk, és azt mondaná, hogy vajon találok-e itt hitet közöttetek, akkor mi hogyan reagálnánk egy ilyen mondatra? Ugye ez a kitartó özvegy, tehát az az özvegy példázat, aki töretlenül megy a bíró nyakára, utána hangzik ezzel. És Jézus nem arra kíváncsi, hogy lesznek-e még templomok, vagy szép épületek, vagy bármi egyéb, nem ez érdekli, hogy ilyenek lesznek-e, vagy lesznek-e vallásos emberek, hanem inkább a kérdésnek a lényeg az pont arra szolgál, vagy arról szól, hogy megvan-e bennünk az a fajta hit, az a fajta kitartó bizalom, az a fajta Istenhez ragaszkodás, hogy én tűzön vízen át hozzátartozom. Megvan-e bennünk ez a hűség, amiről mondjuk éppen a mai nap el van nevez a hűség napjaként. Mert hogy a hit itt ezt a fajta kapaszkodást jelenti, ezt a fajta kapaszkodást Istenre, hogy akkor sem engedem el Istenet, amikor úgy látszik, hogy nincsen közel. Amikor nem látom azt, hogy ő ott lenne, amikor éppen késik, vagy amikor hallgat. Amikor távolnak érzem Istent, akkor is van bennem hit, akkor is mellette tartok ki. És elképzelem azt, hogy akár annak idején, akár manapság, mekkora egy pufonnak számít ez a mondat Jézustól, akkor ezt megkérdezi. Hogy vajon talál-e hitet? És nagyon provokáló mindez. És nem azt mondja, hogy a statisztika kimutatja azt, hogy hány keresztény van Magyarországon, hanem hogy van-e hit? Hogyan állunk mi ezzel? Hogy mennyire dobog érte a szívünk? És aztán utána ez a légy hű, mint halálig, és adom az életkoronáját, ami meg a Jelenések könyvében van. Ott ugye a szmírnai gyülekezet kapja ezt az üzenetet Istentől, nekik szól az igerész, és ők éppen üldözés alatt álltak ekkor. És nekik mondja az, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életkoronáját. És nem az a korona, ami szót használ, az nem a diadém fajta korona, az, ami szép ilyen csillogos fegyzem szeretünk, hanem az a Stefanos, az a babérkoszorú, amit kaptak általában a bajnokok, a sportolók. Hogy nem olyan koronát kapunk, ami a szép, ami ilyen dicsőséges, királyi, meg fenséges, hanem egy olyat, ami a sportolók, akik küzdenek, azok kapják meg. Akik küzdenek azért, hogy kiérdemeljék azt. és értsetek, hogy nem arról van, hogy kérdemelhetjük megváltást vagy a kegyelmet, de hogy mennyire küzdelmes számunkra, mennyire szól nekünk ez a hűségről, akár az advent időszak, akár az életünk. Mennyire van bennünk az, hogy valóban mi erre törekszünk. Mert ugye mi az advent, hogy várakozunk, mindig beszélünk róla, de hogy valóban várakozás van, vagy inkább csak a várakozás illúziója. Hogy inkább csak bennünk legyen fajta kép, hogy valamire várakozni akarunk. És ha körülnézünk a világba, akkor mi a szinket körül, csillogó fényfűzérek minden, a gyerekeink mindig mondják azt, hogy mi nem rakunk ki a kapura fényfűzét meg az a ház oldalára? Nem. De apa, nem. És hogy én nem állhatom az ilyet, mások, hogy nem tetszett, nincs ezzel baj, csak hogy engem frusztrál az egész, hogy ilyen minden csillogjon, eleve az, hogy az ablakomban kinézek, és akkor mindig kiveri a lámpafény a szememet. De hogy mi vesz körül az ilyen lagyogás, az édeskés hozzáállás, a forradbornak az illata, a minden túlárazottság a vásárba, tehát mindenki más része persze, meg a vásárlás őrülete, és mit használnak el az advent, meg ez a karácsony. És persze minden keresztül, hogy nem, ez csak a külsőség, de mégis baromira hatással van ránk. Mégis baromira hat ránk olyan módon, hogy azért kéne nekünk is csinálni valamit. Kéne egy kis díszt feltenni, nem? Csak egy kis dísz ide, csak egy kis dísz oda. Tudom, otthon majd kapok ezért. De hogy mindig megvan az, hogy egy picikét még tegyünk hozzá, picikét még díszítsük fel, legyen kicsit szebb. Még itt nem csillog minden, de már ott vannak a fenyőágak, meg a gömbök, nincs vele baj. De hogy bennünk van az a fajta törekvés, hogy azért legyen már díszes, legyen már alkalomhoz illő. És valóban jó az alkalomhoz illőség a külsőségben, csak bennünk mit díszítünk fel belül. Mit pakolok fel az életembe? Mivel díszítem fel mindazt, amire azt mondjuk, hogy Isten szent lelkének a temploma? Azt hogyan díszítjük? És nem az ékszerre gondolok, hogy van-e rajtam új nyakhánc, vagy új csili-vili valami rajtam, hanem hogy bennem mi van. Mert máskülönben csak egy altató az egész. Csak bevesszük azt, hogy azt higgyük, hogy készek vagyunk az ünnepre, pedig nem. És sokszor bennünk van az, hogy ez a karácsony a kegyelemről szól, a szeretet ünnepe, meg egyebek. De nem csak a kegyelem is, nem csak a szeretet ünnep is, nem csak a hűség ünnepe is így meg tovább, hanem az maga Krisztus ünnepe. Mennyire könnyen megelészünk egy kicsit kevesebbel. És ilyen módon értem azt, hogy elringat minket, és egyfajta ilyen illúzióba vagyunk, hogy igen, mi várjuk Krisztus vissza. És ez a két igers, amit van kint a Róma 13, meg az 1 Péter 5, így hangzik, ugye, tegyétek ezt azért is, mert ismeritek az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébredetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig közelgett. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. És hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébredetek. Ki az, akinek ma reggel volt felhúzva ébresztő órája? És miért? Vasárnap reggel van, na? Nekem 5.30-ra volt felhúzva, úgyhogy 4.33-kor felkeltem. És ugye, amikor fel van húzva az óra, akkor az nem mindig annyira bátorít, hogy megint valamiért fel kell kelni, megint valamit csinálni kell. Tehát nem azért húzzuk fel az órát, mert annyira élvezünk koránkán, hanem mert valamit akarunk csinálni. Mert valamire készülünk. Ugye azért van az ébresztőt, és arra használjuk. Ki az, aki tudja, hogy az indiánok hogyan húzták fel az órájukat még a régi időkben? Minden indián, ameddig az inkontinenciában nem jött az életébe, addig saját magát eléggé megismerte ahhoz, hogy tudja, hogy mennyi folyadékot kell innie este ahhoz, hogy éjjel megfelelő időben ébredjen fel. Viccesen hangzik, de így működte, így volt az ébresztő órájuk. Tehát itt, hogyha tudták azt, hogy fel kell kelni a hajnali 2-kor, meg kell találni a másik törzset, akkor mi megittak másfélszer annyi vizet, és akkor hajnali 2-kor tudták azt, hogy kb. Adjunk a Pista bácsának, nem. Véntól bácsának egy másfél liter vizet pluszba, és akkor fel fog kelni 1:30-kor, mert mennie kell vécére, és akkor majd felébresztünk neki mást is. És nekik ez volt az ébresztő órájuk. Triviális, igaz? Tök szög egyszerű, és mégis jól működött náluk. Persze mindig egy kicsit állítani kellett a vízmennyiségen, hogy azzal hangolták a belső órájukat. De hogy van-e ilyen fajta belső óránk nekünk arra, hogy felébredjünk arra, amikor fel kell ébredünk az államból, amikor azt mondjuk, hogy vegyem észre azt, hogy Isten valamit tesz. Hogy észrevegyem azt, hogy ő cselekszik, hogy ő munkálkodik. És azt mondja hozzá, hogy vessük el tehát a sötétség cselekedetét, és öltsük fel a világosság fegyvereit. És Pál apostol itt neki álljon katonai nyelvezetet használni. És az alvó katona az igazából előbb-utóbb halott katona lesz. Az alvó katona az előbb-utóbb nem kell már fel többet. Hogyha úgy dönt egy katona, hogy kicsit pihennek, akkor annak elég rossz vége lesz. Azt hiszem már meséltem azt a katonatársat, akivel őrségben voltunk, és mentünk váltani. és hajnalban mentünk, én voltam az őrparancsnok, vittem a többieket, hogy leváltjuk, és sehol nincsen az őr. És keresgéltük, hogy hol lehet, ugye van fenn az őrbódé, de fegyver adta a tőrizet, néha járőrzni is kell, de várom, mert biztos éppen járőröz. Eltelt 3-4 perc, nem jött vissza. Elkezdtünk nézni körbe az irányokba, hogy honnan jöhet, nem jön sehol. Aztán felküldtem valami, hogy nézd már meg. És kiderült, hogy fenn az őrbódéba, így körbe kucogott az én elektromos hadjáratot, és akkor ott aludt. Hát is van zárva, ne aludt meg el semmit sem. És hogy ez így viccesen hangzott, de 2 nappal később betörtek, és el akarták rabolni a fegyveraktárból a fegyvereket. És ha akkor aludt volna, akkor nem élte volna túl mindezt, hiszen nála is a fegyverek, az könnyű megszerezni. Hogy arra beszél Pál is, hogy nem az a funkciónk csak, hogy legyünk eléggé kipihentek, mire Krisztus visszajön. Aztán amikor kellően pihentek vagyunk, ma milyen jó az fele menni, hanem legyünk eléggé felkészültek. Azért is használja ezt a katonai példát. Hogy legyen egyfajta, mondjuk így aktív harckészültségünk. Nem olyan régen volt egy találkozónk, és akkor valakinek mondták azt, hogy legyen elérhető. És az a személy, akinek azt mondja, hogy legyen elérhető, ő megjártott az épületbe, és elkezdte, hogy miért van itt? Azt mondtátok, hogy legyek elérhető. Neki azt mondja, hogy legyen elérhető, hogy legyek ott a közeletedben, hogyha bármikor szóltok, azonnal elérhető legyek. Többiek fejében az volt csak, hogy az elérhető azt jelenti, hogy majd ha szólunk, akkor ilyen 10-15 percen belül ideérsz. Mi az, ami bennünk van elérhetőségben? Hogyan gondolkodunk mi erről? És azt mondja, hogy a Krisztus visszajövetelnek a közelsége, az egyfajta sürgető kényszernek kell lennie. És valóban tele van körülöttünk a világ altatókkal, de a Biblia azt mondja, hogy így elégizet, hogy fel kell éjjel megfelelő időben. Hogy legyen beállítva az ébresztő órát. Hogy ismerj engem annyira, hogy tud, hogy mi a szándékom, hogy arra legyek készen. És az 1 Péter 5:8-ban megolvassuk azt, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyerjen el. Kit nyerjen el. Ki az, aki ezt írta? Péter, ugye? Ő azért jól tudja, mit jelent mindez. Emlékeztek arra, amikor hogy mi voltak a csalánai kertben? Ugye oké, 4 pohár volt megittak, és utána mentek oda imádkozni. De Jézus kéri őket, hogy figyeljetek, imádkoztatok velem. Jézus félrevonul, imádkozik, azt olvasok, hogy vért verejtékezik, megy vissza, és ugye mit lát? Ott van Péter, Jakab és János, és búzból imádkozik, ugye? Mennyire tudta Péter azt, hogy mit jelent az, amikor valakit megkérnek a imádkozás közben elalszik? Még inkább tudja azt, amikor ezt írja, hogy figyeljetek, ne hagyjatok el, legyetek észél, legyetek józanok. Ez a józan szó, ami itt van, az a teljes mentális éberséget jelenti, hogy készen vagyok. Az agyam az elmén bevethető. Nem az, hogy hú, várjál, megiszok egy kávét, azt utána használhatsz, hanem, hogy bármikor szólsz, és akkor kiszámol neked, hogy mennyi 47x53x2491. Tehát, hogy nem okoz problémát az, hogy ilyeneket megcsináljak, mert mentálisan teljesen kész vagyok arra, hogy tudjam, bevethető legyek abban a pillanatban. És azt, hogy az ellenség nem alszik, a hívő sem engedheti meg magának azt, hogy elaludjon. Hogy nem tehetjük meg mi sem azt magunknak, hogy ilyen módon feladjuk. Mert hogy a hűségnek bizonyos szempontból az alapja ez a fajta józanság, ez a fajta készség. Hogy aki megrészekedik mondjuk a világ dolgaitól, a vásárlástól, a fényettől, a csillogástól, a ragyogástól, meg az élvezetettől, vagy a gondok elvakítják, az nem fog tudni ilyen módon józanul ott állni. És azt mondja, hogy legyünk milyenek. És ezt kérde tőlünk ma is Isten, hogy hol van a mi hűségünk, hogyan állunk mi hozzá, hogyan állunk mi ő előtte. Nem a hagyományokhoz, a beglihez, most aztán egy beglit teszett, melyeket érdemes megvenni, a szünetben majd elmondom, kinek mit érdemes venni, hanem hogyan állunk hozzá az élő Istenhez. Hogyan állunk ő előtte? Hol van a mi hűségünk vele kapcsolatban? Mert hogy van valami, amikor el akarja terelni a figyelmünket, de megvan Isten oldala is. Istennek a hűség oldala, és az olyan gránit szilárdságú. Az ő részéről egy olyan fajta szilárdság van az ő hűsége, az olyan, amit nem megingatható, nem megroppantható, ami bírja a terhet. És ez az adventnek az igazi alapja. Nem a mi érzéseink, nem az, hogy mi mennyire vagyunk hűségesek, hanem az alapja az, hogy ő hűséges hozzánk. Hogy ő, amit ígért, azt megtartja. Az, hogy ő megváltotta az életünket. Az, hogy Krisztusban van a mi megváltásunk. És igazából ott van már az édenkedben az ígéret, hogy de elküldi majd azt, aki majd a kígyófejét tapossa. Hogy elküldi majd Krisztus, hogy ő már akkor gondolta arra, hogy meg akar minket váltani. Hogy proféták előre hirdették azt, hogy jönni fog majd a messiás, jönni fog majd a megváltó. Hogy minden tönkrement igazából, Izraelben is, meg mindenhol az országokban, hogy leértek templomok, mert minden más történt. De Isten néha hallgatott. Néha nem történt semmi sem. De ha hallgatott, és nem feltette, hogy ő mit ígért. És elküldte Krisztust. Mert ugye ünnepünk karácsonykor, elküldte Krisztust. Ő nem feltette, és az ő hűség az töretlen maradt. Ő hű maradt, mert ő magát nem tagadhatja meg. Ezért ünnepeljük a karácsonyt, ezért ünnepeljük az Úr eljövetelét, mert ő azt mondta az atya, hogy elküldi a fiút, hogy van megváltásunk. Megígért a szabadítás, amikor rájött az idő teljessége, akkor azt olvasjuk az igében, hogy az ige testélet, ugye János 1-ben erről olvasunk. És ez a hűség, ez a vérának a szövetséggel ért hűség, amit Krisztus adott számunkra. És ez nem késik az életünkbe. És olvasjuk a Timotos 2.13-at, mennyire nagy a kontraszt egyébként, hogy a mi hűségünk meg Isten hűsége között. Azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. Mert ő magát meg nem tagadhatja. És mi van a mi fejünkben? Hogyha Ádám genye velem, majd én is genye leszek vele. Ugye ez a mi hozzáállásunk. Kis köcsök, én is hozzá szokom. Még nagyobb is hozzá. Tehát, hogy vissza akarjuk adni a másiknak. Azt mondja, hogy ha hűtlenek vagytok, azt mondja, én is hűtlen leszek, én akkor is hű maradok. Én hű maradok hozzád, mert nem tagadhatja meg magát Isten. Mert nem lehet ebben változás. És az egyik legdurvább paradoxon a Bibliának. Hogy azt várnánk, hogy akkor Isten minimum úgy reagáljon, mint mi. De az ő hűsége nem egy reakció mi ránk. Nem az, hogy ő valamit tesz azért, mert mi tettünk. Nem akkor hűséges, ha mi jók vagyunk, ha mi hűségesek vagyunk. Hanem, hogy ez az ő természet, az ő lényege. Ez az egyik alapvető attribútuma Istennek, hogy ő hűséges, és megtartja az ígéretét. Hogy ő nem változik, ő nem formál, csak össze-vissza. Nem az van, hogy hűtlen leszek hozzátok, mert is azok vagytok. Hanem, hogy akkor is mi megváltunk. Ez a fajta szilárdság, gránit szilárdságról van szó. Hogy nem történik más. Ez a kegyelemnek az alapköve. Ez a mi reménységünk is igazából. Hogy nem az én hűségem, az én kötődésem tart meg engem, hanem az ő hűség és az ő kötődése. És ha esetleg úgy érzed alkalmanként, hogy nem vagy elég jó Istenhez, jól érzed. És én sem vagyok elég jó, és egyikünk sem elég jó. De nem azon múlik, hogy mi elég jók vagyunk, hanem azon, hogy ő hűséges hozzánk. Hogy ő kitart mellettünk. Akkor is, ha én elbukom. És így áll hozzánk Isten. És ez a mi reménységünk, hogyha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hűmarad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Szóval Jeremiásból olvassuk ezt, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És amikor Jeremiás ezt mondja, akkor nem arra van szó, hogy ilyen, tehát aki ilyen, ki volt az, ez a róla beszélő fővirág, ez a róla beszélt, hogy virágverebe és pacsírták, az elvrázsolt csávó. Mindegy, nem teszem a neve, szent akárkicsoda. Hogy nem arra van szó, hogy egy kis virágos éten repked, Jeremiás, és úgy beszél mindenről, hogy és Isten hűsége velünk, ha minden reggel megújul, és milyen nagyszerű minden, hanem, hogy ott áll Jeruzsálem füstölgő romai felett, és közben arról beszél, hogy Isten hűsége minden reggel megújul. És milyen nagy te hűséged. Amikor a romokban álló város felett ott áll, akkor nem ezt gondoljuk igaz, hogy Isten milyen hűséges. Akkor az van bennünk, hogy Isten elhagyott minket. Amikor romokban az életünk, akkor nem az van bennünk, hogy milyen hűséges Isten. Milyen nagyszerű, hogy ő velünk van. Megújul az ő kegyelme ma reggel is. Hanem az, hogy Uram, mi a fenér hagytad, hogy ez ne történjen. Jeremiás meg az van, hogy én most ezt látom, de tudom, hogy az ő hűsége megújul, hogy ez nem változik, hogy ő ma is megtart engem. Hogy ez a minden reggel fel kell, bennem a folytonosság, hogy Isten holnap reggel is ott lesz velem, és holnap után reggel is. Nem fogy el, nem csökken, és nem tűnik el az ő hűsége. És azt mondja, nagy a te hűséget, ezt ki tudja így mondani? Isten hűsége nem csak karácsonykor érvényes a mi életünkben, mert nem csak, hogyha Isten tiszteletben voltunk vasárnap, hanem ő napról napon megújítja ezt. Ugye a szürke hétköznapokban a nehéz helyzetben is ott van mellettünk. Nem tűnt el, és nem tűnik el az ő hűsége. És a Zsidó 10.23 pedig azt mondja, a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Igazából erről beszéltünk eddig is, az előző kettő is erről szólt, hogy azért ragaszkodok hozzá, tudom, hogy Isten nem fog elengedni. Tudom, hogy benne bízhatok. Ha nem is látom azt, hogy éppen mellettem van, tudom azt, hogy nem hagy el. Hogy benne meg tudok állni. És az én hűségem forrása az nem az én erőm, hanem Isten jelleme. Az, aki ő. Az, ami meghatározza őt. Azért tudok kitartani, mert tudom azt, hogy ő mellettem és akkor is fog engem, ha már én alig bírom tartani őt. Ha az én kezem teljesen elgyengült, ő akkor is tart engem, és nem az én erőmön fog mondani, hanem ő rajta. Hát igen, ugye itt van az, hogy Isten hűsége tart minket, és nem a mi hűségünk, de akkor mi van akkor az éles helyzetben? Mi van akkor, amikor a hűtlenségünk mondjuk úgy tükörbe kerül, amikor bele kell néznünk? Mi van akkor, amikor magunkra kell az egészben néznünk és vizsgálni magunkat? Ha Isten ilyen hűséges volt hozzánk, hogy a fiát adta értünk, hogy elküldte őt a jászolba, aztán meg a keresztre, akkor hol van mi oldalunk? Hogyan válaszolunk mi mindenre? Mi a reakciónk? És hogy advent van, és mi tudunk advent, akkor várjuk a királyt. De hogyan várjuk? Milyen könnyen várjuk úgy, mint amikor volt a 10 szűz, ugye, hogy volt 5 balgát, mond a Biblia, nem belgát, akinek lámpásába kifőtt az olaj, aki nem volt eléggé felkészült. Ugye, amikor beszél arra, hogy elhasználnak az őrjén alvók, mert azt hiszik, hogy késik a gazda, vagy akik flörtölnek a világgal, miközben azt hazudják, hogy a vőlegényt szeretik. Hogy Jézus felteszi a legfillantosabb kérdést, ugye, hogy amikor olyan az ember fia, akkor vajon talál-e hitet a földön? Amikor eljön az ember fia, talál-e hitet vagy hűséget a templomban? Talál-e hűséget vagy hitet a mi szívünkben? Talál-e mindent, vagy csak egy ilyen szép mázat, mint a mézes kalácson? Ami jól néz ki. És szépen megkeményedik, hogy jó tartást adjon, de lehet, hogy belül már nincsen semmi a máz mögött. Hogy mit talál nálunk? Üres rituálékat, megszokást, vagy a valódi ízt, ha már a mézes kalácsnál vagyunk? És a hűségünk is, ugyanilyen sok minden más a hitben, nem akkor vizsgázik az életünkben, amikor minden ragyog és süt a nap, amikor minden nagyszerű, hanem akkor, amikor sötétség van, amikor csend van, amikor fáj az élet, amikor nehézségben vagy, amikor próbák alatt nyöksz. Akkor derül ki a hűséged. Akkor van a tűzpróbánk. Akkor van az, hogy na most én hogyan vagyok Istennel. Vagy hűséges vagyok-e akkor is, amikor Isten úgy tűnik, hogy hallgat. Amikor szenvedek. Amikor összeomlik az, amit elterveztem. Hogy olyankor odafigyelek-e Istenre. És ugye nem csak arról van szó adventkor, hogy kis Jézus eljött, meg Jézuska, ott állom Jézus kifejezést, hanem a második eljött erről is szó van benne. Mennyire várok erre? És azt mondja, hogy ez úgy jön el, mint a tolvaj éjszaka, meg úgy, mint a villámlás az égen. Hogy készek vagyunk az ilyesmire. És a Bibliában a hűség azt jelenti, hogy kitartani. Hogy kitartani. Olyan hűség kell nekünk, mint Noé-nak a hűsége például, nem? Hogy Isten beszélt hozzá, Noé, építs egy bárkát. Hát de uram, hát abszurd, nem? Nem baj, Noé, építs egy bárkát, és ne kell építeni. Nem lehet egy akkora bárkát nem lehet eldugni. Nem, hogy vagy építek először egy nagy csarnokot, hogy aztán abban építsek egy kisebb, annál kisebb bárkát. Hát ne kell építeni egy bárkát. És benne mindig bennem ez a meddöbbenés, hogy hogyan volt képes Noé egy bárkát építeni. Tehát, hogy eleve bennem ott lenne a kérdével, hogy milyen ökörség ez a semmi közepére pusztaszerű helyen építeni egy bárkát. De még hogyha meg is értem, hogy oké, Isten mondja, de hogy a fenébe fogom ezt eldudni, hogy ne nézzem mindenki hülyének? És mindenki hülyének nézte, és teljesen jogosan nézték hülyének. Semmi értelme nem volt annak, hogy ő bárkát épít. És ő mégis kitartott emellett. Így elképzelem, hogy összejön már a falnyagban minden, és azt mondja, hát tudjátok, adjuk ezt a sok fát, budizunk, mert nem halunk. Az is jó, nem? És ő kitartó volt, és hűséges, és elszenvedte azt, hogy hogyan piszkálják, hogyan beszólnak neki, hogyan keresik azt, hogy nem vagy normális, és tudja azt, hogy gyerekeiről is ezt fogják mondani. És nem gondolom azt, hogy Noéba az volt benne, hogy ismert dögnek, kit érdekel, hanem azt, hogy te jó, nekem ezt kell elszenvednem, és mi van, ha tévedtem? És mi van, ha? De akkor is kitartott mellette. Nem tudom, volt-e már ilyen, amikor az volt, hogy mi van, ha? Nekem volt néhány ilyen az életemben, és nagyon nem jó érzés. Nagyon kellemetlen. És olyan a hűség, hogy azt mondja, hogy oké, de a Isten akkor is azt mondta, hogy. És megállok ebben. És Keresztelő Jánosnál, ott volt a hűség, aki pusztába kiáltó szó volt, akit nagyon furán néztek, olyan kis fura kótyagos figura, aki teszi a sáskát mézzel, meg egyebek. De akkor is kitart az elvei mellett, és akkor is be akar szólni, ha tudja, hogy a fejét veszik emiatt. Hogy nem áll meg. mi hogyan vagyunk ezzel, mi van a mi lámpásunkban, hogyan ég a tűz, mennyire pislákol a kanóc, mennyire várjuk azt, hogy Krisztus eljöjjön, mennyire van bennünk ez a fajta törekvés, hogyan fogunk megállni a tűzpróbában. Azt mondja, hogy vigyázzatok tehát, mert ne tudjátok meg itt napon jönni az a ti uratok, hogy legyetek képbe ezzel a dologgal. Jött van az időpont nem tudása. Hogy nem tudod, hogy mikor és meddig. Nem a félelemről szól, hanem az állandó készenlétről. Nem az, hogy féljél, mert mikor fog visszajönni, hanem legyél kész állandóan. Hogy az ösztönözzön. És ez a vigyázzatok szó, ez azt jelenti a szó szerint jelentős, hogy virasszatok. Hogy virasszatok, vagy legyél fenn éjszaka. Nem tudom, hogy hányszor próbáltatok virasztani. Egy időben csináltuk azt, egy nyáron keresztül, hogy minden nap összejöttünk imádkozni, és minden szombat éjjel egész éjszaka fenn voltunk, és imádkoztunk, és virasztottunk. Nagyon élvezett, fiatalok voltunk, ami akkor fiatal még a kinő a újra lábat, ha leesik. Tehát, hogy bármi megtörténik olyankor, még könnyen virasztottunk, és nagyon sokat adott számunkra. De azért bennünk volt az, hogy néha vasárnap is edésztete az volt, hogy akkor imádkozzunk, mindenki a hajcsalafejét imádkozzunk, és talán így keltettek fel, hogy most a végám az imának, meg az alkalomnak. Tehát, hogy nagyon könnyű volt, hogy hosszan imádkozni benne. De mégis azok az éjszakai virasztások nagyon jók voltak, úgy végig imádkozni az egészet. És azt mondja, hogy ne számolgassuk a dátumokat, hanem legyen olyan életformánk, hogy amikor Isten szól, akkor legyünk készek, álljunk készen arra, hogy ha Isten szól, akkor léphessünk. Ugye az ugye a szüzetnél is, hogy azt mondják, hogy bizony mondom nektek, nem ismerlett el titeket. Nem ismerlett titeket. Mennyire durva már, hogy ilyet mond neki. Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az urat nem tudjátok. Nem tudom, hogy a Left Behind sorozat könyv, akár könyvben, akár talán filmben is volt elvileg, könyvsorozatban, amikor bennem az első rész ezzel kezdődik, hogy eltűnik az emberek egy része, és megvan az elragadtatás, és hogyan maradnak ott. És az egyik legfájdalmasabb úgy a könyvben olvasni azt, amikor az emberek így keresik, hogy mi is történt, elmennek gyülekezetekbe, és akkor ott van egy bekészítve egy videó, rá van írva a videókazetta, az még régi könyv is még videókazetta volt benne, rá van írva a videókazetta erre, hogy ha eltűntük, akkor játsz le. És akkor a lelkész elmondja előre, hogy most az történt, hogy a Bibliában megvolt az ígére, így, és ezért tűntek el, és néhány olyan ember is ott ült, aki gyülekezetbe járt. És az a fájdalom, hogy leírja a könyv, hogy nekik mennyire rosszul rájönni arra, hogy ők hogyan voltak Istennel. Hogy nem voltak készen mindenre. Nem volt meg az olaj a lámpásba. És azt mondja, hogy legyen a derekatok felőzve, lámpásatok meggyújtva. Hogy várjátok az uratok visszajövetelét. És ahogy már beszéltünk erről, a derék felővezés az azt jelenti, hogy kész vagyok munkára, kész vagyok futni, kész vagyok lépni bárhova se. Bennem van ez a fajta készség, hogy ne akadályozzon a ruhám. És a hűséges szolga az nem a fotelben várja az urát, hanem szolgálatban várja az urát. Hogy mi hogyan vagyunk. És néha magam felé is ilyen tükör, hogy hogyan várom Istent, mennyire mennék át éppen attól sem a próbám. És magunk számára is érdekes feltenni ezt a kérdést, hogyha most is jönne az úr, akkor vajon hogyan vizsgáznék. És nem vizsgáztatok minket, ne értsetek félre, csak hogy hogyan álljak oda eléje, úgyhogy uram, úgy vártalak már, de jó, itt vagy. Úgyhogy a csodálva ez a sedégi lebukás. Mi az, ami bennünk lenne? Hát hogy arra hív minket Isten, újra, és arra hív minket Advent, és arra hív minket a hűségnek a képe, hogy ébredjünk fel, hogy legyünk benne abba. Lépkedtem eléggé? Nem lépkedtem. Átléped nekem, most már az ébredj fel része? Mert mindig azt hittem, hogy bejön, mondtam, de akkor nem jöttem be. Még jött a lépj, még egyet légy szíves. Köszi. Hogy mennyire van bennünk az, hogy megértjük azt, amit mond Isten. Hogy azt mondja, jól van, jó is hű szolgálma, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Mert hogy a hűség mércéje Istennel nem a siker nagysága. Nem az, hogy mennyire méltatnak minket, mennyire elismertek, hanem a megbízhatósága kevésen. Az, ami éppen ránk van bízva, azon mennyire vagyunk megbízhatóak, mennyire vagyunk hűek azon a felett. És nem az, hogy mennyire nagyszerű dolgot csináltál, hanem ami ott van a kezedbe, az mennyire profi. Mennyire nem a minőség szempontjából, hanem oda a dedikáltság szempontjából. És a jutalom az nem pénzbeli, hanem az Úr öröme, hogy ezt látom-e. Nem az, hogy most akkor mit kapok, hanem hogy közösségbe lehetek az Úrral. Közösségbe lehetek az Atyával. És nem arra hív minket a Szentírás, hogy legyünk mindenben világhírójak, vagy legyünk a legmocskosabb szó a világon az influencer, legyünk nagyszerű influencerek, hanem az, hogy tudjunk ott lenni az Atyával. hogy oda, ahova helyezett minket, abban megéljük fel a közösséget. És az Úr ezt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok el ezután. Menj be, Urad ünnepi lakomájára. Tetszik ezeket, menj be, Urad ünnepi lakomájára. Jelkezem, hogy menj, ott van az a gazda, és akkor számon kéri azokat, akik rábízta az 5-2 az 1 talentumot, ugye úgy van a történetben, hogy menj be az Urad ünnepi lakomájára. Valószínűleg, amikor visszajött ez a gazdag úr, és nagy lakomát tartott, akkor meghívta az előkelő vendégeket. Általában nem a szolgákat látják, akkor vendégül, hanem hogy visszajön végre a ház ura, akkor nagy lakoma van. A 19. században is megvolt még ez, hogy amikor valaki adott hosszú útra, és visszajött egy másfél év múlva, akkor meghívta a régi nem látott barátokat, a város prominens személyeit, és talán tartott nekik egy nagy fogadást, egy nagy alkalmat, azért, hogy bepótolja a kapcsolatok az elmaradt szálait, újra fűzze a kapcsolat elmaradt szálait. És képzeld el, hogy a nagy menők közé beírna téged is, mint szolga. Gyere, te is egy díszvendég vagy. Te is ott lehetsz. Tetszik nekem ez a kép. És egy angol barátunk mesélte annó, hogy őt meghívták az angol királynőnek a születésnapi bulijára, és hogy hogyan, mennyire készült rá, hogy mennyire nagy dolog volt ez. Mennyire hatalmas ünnep, hogy őt a kis senkit meghívták erre, hogy ott lehet. Nem tudom, hogy ki az, aki számodra ennyire nagy ember, de hogy képzeld az, hogy azt mondják, hogy ennek a nagy embernek ott lehetsz az ünnepi lakomáján. Hogy vele együtt lehetsz ilyen formában. És azt mondja, hogy erre hív minket. Hogy legyünk ebbe benne. És amikor bennünk van az, hogy Uram, én készen vagyok lehorgonyozni melletted. És kitartani melletted, és ott bízni benned, akkor ezzel ezt mondod el. És hogy ott nem a horgony a lényeg az egészben, nem a horgony tartja meg a hajót. A horgonynak egy dolga van, csak hogy beleakadjon abban a ciklában, ami megtartja a hajót. És a nagy ciklánk az Krisztus maga, akit ünnepelünk karácsonykor. Ő az a szikla, akiben meg tudunk állni, aki megtartja a hajunkat az életünk, abban, akármilyen viharban. Ez csak annyi a dolgunk, hogy belekapaszkodjunk abba, hogy ő mellette legyünk, hogy rábízzunk magunkat. És azt mondja, hogy Jenesek 2.10, amit néztünk már, hogy légy... Ja, ott van alul, bocsánat. Valahol ott van alul, igen. Hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ugye az a parancs, hogy légy hű, mint halálig. És aztán azt mondja, hogy és ezért neked adom az élet koronáját. Hogy ne aludj, hanem legyél kész, vírasz, mert a király közeleg. Szóval te hogy döntesz? Ki ez a hűséges? Mennyire látod azt a sziklát, ami ott van alapként? Mennyire tudsz belekapaszkodni? Kibe helyezed a hitedet? És ilyen szempontból ez a legészleg a kérdése. Amikor arra nézünk, hogy Sopronnak a hűségváros, meg a hűségnek a napja mit tanít számunkra, akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, aki most elhatározom azt, hogy nekem ez a hűség napja. Én azon gondolkodom, hogy hogyan lehetek ma is hűséges Istenhez. És hadd bátorítsam benneteket erre, hogy ha teljen az adventnek a hátra levő része, meg akár az egész év persze, azzal, hogy reggel mindig állítom azt, hogy én kihez vagyok hűséges, és miért. És amikor ezt tudom magamnak, akkor teljesen másként zajlik a nap, akkor teljesen más tudni, emlékezni arra, hogy én miért is élek Krisztussal. És ez segít ebben a hűségnek a megélésében. Imádkozzunk most ezért. Uram, én magasztalak téged azért, mert te olyan módon vagy hűséges hozzánk, ami változatlan és változtathatatlan. Hogy nem befolyásolja az én hozzáállásom, vagy mások hozzáállása. Hogy te szikla vagy és stabil pont vagy minden helyzetben. Uram, segítsenek abban, hogy tudjunk ezen a sziklán megállni, és ehhez a sziklához ragaszkodni. Hogy ne másban keressük a megoldásainkat, hogy ne masszidatűn a dologban akarunk bízni, hanem hogy valóban rád építsük, rád alapozzuk az életünket. Hogy tudjuk azt, hogy a te hűséged az megingathatatlan, és ezért válik azzal milyen kis. Mert egyszerűen nincs hova mennünk, nincs hova futnunk, hanem nálad akarunk lenni. Segítsenek, Uram, hogy ilyen módon bízunk benned, és ilyen módon álljunk meg te benned. Hogy valóban a hűség napja lesen számunkra a mai is, a holnap is, és értünk minden napja hátralevő részében. Köszönjük, Uram, azt, hogy benned bízhatunk. Amen.